dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mint köztudott, Ferenc pápa szinodust hirdetett. Ezzel többször fogunk foglalkozni az elkövetkező időben, ugyan lesz egy helyi jellege, ami jövő év márciusában jár le, majd pedig a rákövetkező évben Rómában összeülnek a püspökök. Én most egy felütést végzek ezzel kapcsolatban, és adta azt a gondolatot, hogy a zsinatokról, szinodusokról, amelyek jelentősek voltak az egyház történetében, a következő alkalmakkal szóljak. Most ehhez szólnék hozzá, de majd még fogunk erről hallani. Előre mondom, hogy Mátyás atya is majd egy alkalmat erre fordít. Ez a szinodus, ez a püspököknek volt a tanácsadó szerve, és nagyon új intézmény az egyház történelmét tekintve, hiszen 1965-ben, szeptember 15-én alapította 6. Pál pápa az apostolika sollicitudo, tehát ilyen apostoli lendület, buzgóság kezdetű leíratával, így mondják, hogy motu propriójával, amit saját kezüleg és saját gondolataival fogalmazott meg. Hát ez egy újdonság volt, de maga a zsinat is, hiszen mikor 1870-ben a vatikáni zsinaton kimondták azt a első vatikáni zsinaton, ami nem fejeződhetett be éppen a forradalmi és háborús körülmények miatt, hogy a pápa hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen, amikor a legfőbb tekintéllyel az egész anyaszentegyháznak a hitét fejezi ki. Tehát nem akkor, amikor egy vasárnapi úrangyali beszédet mond, abba ezerször tévedhet, hanem amikor legfőbb tekintéllyel hit és erkölcs dolgában az egyház nevében megnyilatkozik. Mert ezt így lehetne mondani, hogy megértsék az emberek, hogy az egyház megmarad az igazságban. Mert hogyha olyan egyházunk lenne, hogy egyszer ezt hirdeti, másszor azt hirdeti, annak nem volna hitele, és nem volna egy történelem folyamára szóló igazsága. Na most ezek után, amikor ezt kijelentette a pápa, vagy dogmatizálták ezt a tényt, utána sokan azt hitték, hogy most már arra, hogy mi összeüljünk, nincs is szükség. Mert megkérdezi a pápa levél útján a püspököket, azok válaszolnak neki, és hogyha egyszer úgy van, hogy hité és erkős dolgában biztosat tud mondani, hát akkor majd kihirdet valamit, ami akkor éppen aktuális. De ez nem így történt, mert 23. János pápa meghirdette a II. Vatikáni zsinatot. Tehát ő maga is fontosnak tartotta azt, hogy az egész világegyház elé vigye azokat a gondokat, amelyek addig jelentkeztek. Na most ezek után még egy újabb meglepetés volt, hogy épp hogy véget ért a zsinat, és még épp hogy csak megszáradt a tinta a különböző okmányokon, már is mondta azt, hogy időnként legyen szinodus, amikor összejönnek a püspökök, hogy megtárgyalják az egyház égető kérdéseit, ugyanígy hit és erkős dolgába, vagy esetleg az egyház fegyelmében. Persze arra gondolt 6. Pál, hogy ez a zsinat, a II. Vatikáni zsinat egy olyasfajta nagy változást indít be a katolikus egyház történetében, ami egy két év alatt nem dolgozható föl. És ez így is van. Tehát annyi minden történt, és annyi gondolat előtérbe került, illetve a változásoknak meg kellett az egyházat újítani, hogy idő múlt el, és még ma is mondhatjuk azt, hogy bizony sok mindenben adósa vagyunk még a II. Vatikáni zsinatnak. Tehát nagyon szükséges, hogy szinodusok legyenek időnként, amely szóval egy görög szó összetételből áll, hogy a szűnhodosz, az utak egybe találkozása, ahol az emberek, nevezetesen a püspökök, vagy a erre kijelölt személyek összetalálkoznak, és megvitatják a fölvetett kérdéseket. Persze rögtön az elején le kell szögezni, hogy ez nem parlament. Tehát nem egy olyasmi, mint a parlamentáris demokráciákban van, hogy ottan többségi elv alapján lényeges kérdéseket meg tudnak változtatni. Halljuk azt, hogy most olyasféle dolgok is elhangoznak, hogy nem is kell kétharmados többség, csak elég egy szimpla többség, és akkor még az alkotmányt is megváltoztatjuk, vagy ilyesmi. Ez elképzelhetetlen az egyházban, hogy ilyenfajta változás legyen, hanem éppen arról van szó, hogy jobban értelmezni az egyháznak a tanítását, és meghallani a Szentléleknek a szavát, illetve van egy ilyen kifejezés, a hívő népnek a hitérzékenységét, a sensus fideit. Na most a Szentléleknek a szavát meghallgatni, hát ez első pillanatra nagyon ilyen szektás dolognak tűnik, hogy valaki azt mondja, hogy neki ezt is ezt mondta a Szentlélek, és hát akkor azt kell tennie. Az egyház nem egészen így van a Szentléleknek a szavával. Még az első időkben sem így volt, mert az apostolok azt mondták az első jeruzsálemi zsinaton, amikor több dolgot meg kellett vitatni, nevezetesen azt, hogy mi az, amit meg kell tartani a zsidó vallásból, például a Szentírást, ugye? Mi az, amit fölül kell múlni? És akkor azt mondták, hogy mi és a Szentlélek így határoztunk, de ott összejöttek és imádkoztak. Na most a Szentlélek tetten érhető egy hívő ember életében is. Például arra gondol, hogy vannak olyan helyzetek, amikor, tehát nem a maga bölcsessége, vagy az ő pillanatnyi meglátása, hanem utólag is azt mondja, hogy valami olyan döntés sikerült hozni, aminek hosszantartó és Isten előtt is helyes következménye van, és a Szentlélek segít bennünket, vagy amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy abban az órában megadatik nektek, amikor kérdőre vonnak benneteket. Bizonyára, kedves testvéreknek is volt ilyen élménye, hogy jöttek valakik, kérdeztek, vagy esetleg rossz indulatúak, hát támadtak, kötözködtek, és az embernek olyan eszébe jutott, ami addig nem. És akkor mondja, hogy ez a válasz, amit én neked most mondok. És utána azt mondja, hát nem az én eszemtől tellett ki, ezt a Szentlélek sugarta. És akkor hát elég gondolnunk az egyháznak a létére, hogy hát bizony 2000 év, sok külső-belső vihar, emberek gyarlósága ellenére megvan az egyház. És hogyha azt is figyelembe veszik, hogy hát sokszor ugye azt mondják, hogy ennyien járnak templomba, annyian járnak vasárnaponként templomba, hát mutassanak nekem egy olyan intézményt, ahol az emberek elmennek vasárnapról vasárnapra, annyian ott vannak, senki nem kötelezi őket, és miután szoktak persejezni, még fizetnek is. Ugye? Tehát nem egy ilyen szórakoztató műsorra ingyen csábítgatják őket, hanem el kell menni, ott összeszedetten kell viselkedni, és azért mindig vannak hívek. Hát ez is egy Egy elgondolkodtató dolog, hogy ez így áll. Tehát azt akarta Ferenc pápa ezzel a szinodussal, ez egy újabb újítása neki, mert az eddigi szinodusokból, ami 1965-től a mostani időkig volt, az 15 rendes szinodus volt, és 3 rendkívüli. Na most ez még olyan szempontból is különbözik, hogy azt mondja, hogy lehetőleg minél szélesebb rétegét vonjuk be a híveknek ebben a kérdésben, hogy az egyház építése, egyház elevenebbé tétele hogyan történjen, mert ezeket a célokat tűzte ki, hogy elevenedjen meg a közösség, ne engedjünk a közömbösségnek, a támadásoknak, legyen aktív részvételünk az egyházba, és ezáltal egy missziós küldetést is kapjunk a mai világ felé, hiszen nem Afrikába kell menni, meg Kelet-Ázsiába, hogy hirdessük az evangéliumot, ahol még nem hirdették, hanem itt, ahol élünk, itt is missziósá vált az egyház. Tehát ezeket úgy kitűzte, és azt mondta, hogy minél szélesebb körben vonjuk be a híveket. Hát erre már olyasfajta kísérletet tettem, hogy amikor összehívtuk az egyházmegyémnek a tanárait, akik egyháziskolába tanítanak, hogy azt kértem tőlük, hogy egy ilyen lapon, egy A4-es lapon, ha vannak az egyházzal kapcsolatos építő gondolataik, akkor küldjék el névvel az érsekségre, vagy talán ott az igazgatónak, az meg küldje be. És hogyha emlékeznek a testvérek a vasárnapi misén, és ezt mondtam prédikáció közben, hogy szívesen fogadjuk, hogyha valaki felelősségteljesen szól, és meri vállalni a nevét is, és úgy elküldi az érsekségre, mert bizony összesíteni fogjuk, valakit megbíztunk ezzel, Finta elnök urat is, hogy ő is, és hogy mik azok a gondolatok. Hát nyilván, hogy nem ezt fogják 2023-ban, majd Rómában egyenként tárgyalni, de sok kicsi sokra megy össze, adódnak ezek, ők közvetítik felénk, mi közvetítjük fölfelé, és a világ több pontján, hogyha ugyanezek a gondolatok előjönnek, akkor biztos, hogy figyelembe veszik majd azon a szinoduson. És hát így akarjuk, ilyen így is meg akarjuk kérdezni a híveket, illetve több ilyen előadást, vagy továbbképzést tartunk, ami mind a papoknak, mind a híveknek fog majd szólni. A megújulásnál ugye az egyháznak van egy támpontja, ugye maga Jézus Krisztus, mert mi nem egy olyan társulat vagyunk, ami valami hobbi alapján hoz bennünket össze, mert ha megnézzük a világban, mindenféle társaságok vannak, de ott megvan a cél, kezdve attól, hogy valaki bélyeggyűjtő, valaki drukkol a valamelyik klubcsapatnak, valaki a színháznak, vagy valamely más ilyen művelődési intézménynek a közösségébe tartozik. Minket Jézus Krisztus személye köt össze, és ez tesz bennünket közösségé. Maga Szent Pál mondja a Galatákhoz írt levelében, hogy nincs többé zsidó, görög, szabad, rabszolga, férfi és nő, egy életetek Krisztusban. Félreértés ne vessék, ez nem a gender elmélet, hogy mi most itt teljesen kiegyenesítünk mindent, hogy nincsen különbség férfi és nő között, de hogy nem azt érti rajta Szent Pál, hanem az, hogy az a fajta megkülönböztetés, ami akár csak az Ószövetségben volt, hogy tudom én, zsinagógában valóban nők be sem élhettek nagyon, vagy külön elkülönített helyen, vagy akár a muszlimoknál, hogy itt az egyházban hát együtt vagyunk, és ilyen formán mindenki meg van hívva az üdvösségre, és ebben mindenkinek megvan a meghívója, ugye? A VIP jegye, lehetne azt mondani, és mindenkinek ahhoz, hogy az egyház tagja legyen, megvan a részesedési lehetősége. És hát ilyenkor visszamegyünk arra a pontra, amikor az egyház azt lehessen mondani, hogy viszonylag optimális volt. Sose volt az egyház eszményi, mert emberek alkották. Ha valaki elolvassa az apostolok cselekedetét, ott is már fölvetette fejét a széthúzás a különböző bűnöknek a ténye. De azért el lehet mondani, hogy akkoron volt egy olyan lendület és egy olyan meggyőződés, ami mindig is egy ilyen etalonnak számít az egyház életébe, ahova nekünk vissza kell menni. És hát ez az ősegyháznak az élete, amikor azt mondja, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, mondja apostolok cselekedeteinek szerzője Szent Lukács, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Még a birtokaikat is eladták, illetve összeadták a jövedelmüket. Dicsőítették az Istent, a kenyeret házaknál törték meg, tehát a misék ott voltak házaknál, és az egész nép szerette őket, és naponként növelte az üdvözültek, a meghívottak számát. Erre érdemes egy kicsikét odavetni, vagy odafigyelni, mert ebben benne van, hogy az apostoli tanítás. Tehát ami fontos. Tehát nem csak a Szentírás, mert akkor még valójában csak az Ószövetség volt a kezükbe, az apostoli tanítás, hiszen erről többször volt szó, hogy eltelt jó 100 év, még nem volt a hívek kezébe az újszövetségi Biblia. Sőt, amikor a teljes Biblia kezükbe volt, ahhoz kellett vagy 200 év az egyház életébe, az apostolok tanítása őrizte meg. Tehát itt lehet látni, hogy a tradíció, tehát nem elég a szóla, szkriptúra, vagy egyedül a Szentírás, hiszen maga a Szentírás is egy hagyománynak a következménye, hogy az fogalmazódott meg, és az íródott le. Tehát az apostolok tanításában, a tradícióban, tovább adták, ahhoz, hogy innováció legyen a tradícióból, megújulás, ahhoz ismerni kell a tradíciót. Mert ugye azt akarjuk, hogy megújuljunk. Na most éppen ezért nekünk, amikor az egyház megújulását akarjuk, akkor nyilván, hogy olyan emberek tudnak hozzászólni érdemben, akik ezt ismerik. Ismerik a tradíciót, ismerik a Szentírást, ismerik az egyház törvényeit, tehát benne élnek. Mert szép-szép, hogy azt mondjuk, hogy kérdezzük meg az embereket, de egy utcabéli embert megkérdezünk, hogy ő mit tart az egyházról. Hát nagyon különböző dolgokat, még olyanok is, akik nincsenek megfertőzve ezeknek a liberális és egyház ellenes újságoknak a szellemétől. Mert azok hihetetlen dűvel támadják mindig az egyházat. De hihetetlen. Majdnem ott vannak, mint annak idején a Voltaire, hogy tapassátok el a gyalázatos. Ugye ez volt a jelszava a fölvilágosodást előkészítő filozófusnak. Meg hát nagyon sokan a hiteadó Juliántól kezdve az egyház történetébe, ezek mind kihaltak, meghaltak, az egyház meg megmaradt. Akik most acsarkodnak ellenünk és írják a mindenféle támadásokat, rágalmakat, ezek is meg fognak halni, és az egyház megmarad. Na tehát, ha nem ezt nézzük csupán, hanem hát kérdezzük meg úgy az embereket, egy átlag ember azt mondja, hát ilyen vallásos intézmény, talán non-profit intézmény, ami különböző szolgáltatásokat ad. keresztel, akinek még van rá szüksége, vagy szépé teszi az esküvőt, tehát mindenképpen a temetésnél jó, ha ott van, ugye, meg hasonlók. Tehát valami ilyesmi, az egyház ilyenfajta szolgáltatásokat ad, hogy rendeli és be is megyünk. Akkor ugye hát aztán hát vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy kérem, az egyház az hasznos egy intézmény, ha így visszatekintünk a múltba is, mert azért mégiscsak tartott fenn iskolákat, támogatta a kultúrát, a tudományt, és olyan dolgokat is elvégzett, amire mások nem jelentkeztek, hogy foglalkozott a betegekkel, az elhagyatottakkal, és így tovább. Hogy hát erre szükség van, mert egyszerűen úgy sincs a társadalomban arra jelentkező ember, hogy teszem azt, fogyatékosokat ápoljanak, meg neveljék, hát akkor jó, erre jó, hogy csinálunk egy rendet, mint annak idején a kommunizmus végén Lékai Bíborosnak megengedték a magyarok nagyasszonya rendet, hogy hozza össze a régieket, nem csak ezt, és hát Ipoly Törgyesen ilyen beteg gyerekeket ápoljanak. Hát erre nagyon jó az egyház, amit mások nem akarnak megcsinálni, csinálja meg. Aztán mondjuk valaki meg úgy van, hogy hát ki tartozik az egyházba? Hát a jó középkori módon, mert ugye a középkorban úgy volt, hogy Jézus Krisztus után jön Jézus földi helytartója, pápa, bíborosok, püspökök, mindenféle papok, kanonokok, na hát esetleg még azok, akik ott vannak az egyház környékén, mondjuk egyházi alkalmazottak, kántorok, sekrestések, és így tovább, hát ezek az egyház fia és az egyház. Ugye, tehát sok emberben egy ilyen kép él, és hát ez közel sem így van, mert maga Jézus sem akarta ilyennek, hanem itt ezek megmutatják itt, hogy a tanításban együtt voltak, hogy ha tudták azt, egyébként nekik az volt a helyzeti előnyük ezeknek a ősegyházi embereknek, hogy ismerték az Ószövetséget. Tehát ők már ezzel a forral indultak, hogy mivel még a jeruzsálemi közösség az zsidókból tevődött össze, ismerték az Ószövetséget. Tehát nekik lehetett fölhozni az Ószövetségi Szentírást bizonyítékul, illetve annak egyes részeit átemelhetővé tették a újszövetségi liturgiába. És ez egy nagy dolog volt, mert a pogányoknak mindent előről kellett kezdeni, és annyira lehetett látni az igehirdetésnek a realitását, hogy azok az evangéliumok, amelyek pogányoknak íródtak, mellőzik a zsidó dolgokat. Amikor a Máté a zsidóknak ír, az lépten nyomon előhozza az Ószövetséget, mert meg van írva. Na most egy aténi iparos embernek hiába mondta azt Szent Pál, hogy mert meg van írva. Ott elkezdte a költőiket idézni, hogy mert ahogy a ti költőitek is mondják. Tehát rögtön kapcsoltak, hogy kinek, hogy kell elindítani a gondolkodását a hit irányába. Na most nekik ez a fórjuk volt, hogy ismerték az apostoli tanítást. És aztán azt is mondja, hogy hát a hitegység így megvalósult. Mert ekkor még megvolt a hitnek az egysége, ugyanis az később időknek a fejleménye, hogy a hitben szakadások támadtak. Ugyanis miután szellemi dolgokról van szó, a hit alkalmas arra, hogy a osztódásnak, a szétválásnak is az alapjává váljon, mert minden szellemi dolog ilyen. Nem véletlen, hogy mondjuk a fizikai munkások, mondjuk a rakodók nem filozofálnak azon, hogy egy szekrényt hogy kell fölrakni a kocsira, mert annak nem sokféle variációja van. De mikor összejönnek az emberek, hát csak gondoljunk arra, hogy itt az oltás. Egyiknek ez a vélemény, másiknak az a véleménye. Amikor szellemi dolgok, hát amikor még magasabb dolgokról van szó, most ez okozta sokszor ugye a hitben való szétosztódást, és nem volt meg az egység. És aztán hát a kenyértörésben, az eukarisztiában együtt voltak, mint mint abban a szentségben, amelyik roppant fontos az ember számára. És ez most így a eukarisztikus kongresszusnak a távlatában látjuk, hogy igen, ez egy vonzó mágnes, hogy ami az eukarisztia hitében, vételében egyek vagyunk. Épp most hallottam, hogy az amerikai püspökök akarnak szintén egy ilyen eukarisztikus nemzeti kongresszust tartani, nem világkongresszust, mert annak megvan a menete, hanem nemzetit, mert hát divatos dolog Amerikában a közvélemény kutatás, hogy olyan emberek, akik eljárnak a misére, még talán áldoznak is, nem hisznek a valóságos jelenlétben. Nagyon sokan, hogy akkor ez egy, akkor csak egy szertartás, ugye? Tehát, hogy egyek lenni az eukarisztia vételében és a hittételében, amit aztán tovább kell adni, és hát így dicsőíteni az Istent. Tehát ez az a kiinduló pont, amihez minduntalan vissza-vissza kell térnünk. Egyébként ez volt már a II. Vatikáni zsinatnak is a fő gondolata, hogy az évszázadok során liturgiában, aztán az egyházjogban úgy ráragadt dolgokat, amik akkor, amikor az kialakult, az jó volt, de később fölösleges ballasztá vált, azokat hagyjuk el, mert nem tartozik a hitnek a lényegéhez. És hát ezt akarta már II. Vatikáni zsinat is, tehát nem a középkorra ment vissza, hanem visszament az ősegyházra, illetve az ókor egyházára, akárcsak akkor is, amikor a szentmisét megújtotta. Na tehát, ezek a dolgok azért fontosak, hogyha egyszer beszélünk arról, hogy a katolikus hit érzék, hogy érezze a hívő, hogy igen, mi ezt valljuk. És amikor egy olyan közösségbe kerül, ahol ettől eltávolodnak, akkor rögtön éledjen föl benne a hit védelme, illetve az, hogy ez nem tartozik a mi hitünkhöz. Mert ma nagyon sok ilyen dolog van, tehát tel is tele van a világ mindenféle ezoterikus dologgal, aztán babonás dolgokkal, és sok olyasmivel, ami egészen távol áll a mi hitünktől. Hát engem is volt úgy, hogy meghívtak egy nagy, óriási Jézus szobor áldására. El is mentem, ott vagyok, hát nem tudtam akkor én még, hogy hova keveredek. És akkor, mikor hallom, hogy a fény, meg a hold, meg a földanya, meg a nem tudom micsoda, hát akkor kérdezett, hova jutottam én, kik ezek, mik ezek? És akkor mondták, jöttek a rendezők, hogy jaj, érsek úr, ne haragudjam, mi se tudtok, hogy ki miféle emberek ezek. Úgyhogy én aztán hűvös távolságtartással voltam ott, és aztán eljöttem. Mert mikor már, ugye ezzel, mert van egy áldó Krisztus, ez, megyünk a régi ötös mellett Dabason, akkor lehet is látni ott közel a motelhez. És oda hívtak engem is, akkor derül ki, amikor ott vagyok, hogy hát ez valami keleti vallással ötvözött dolog volt, és ezt ugye nem vállalhatjuk. Tehát nem lehet egyszerre, tudom én, a horoszkópot, meg babonás dolgokat vallani, és ugyanakkor jó kereszténynek lenni, mert az kettő. Ugye? Tehát ezt ismernünk kell, ezért is kell egyházunk tanítását, hogy a Krisztus hívőknek a közösségét megismerjük, és hogy ez az egyházhoz tartozzunk. És már ugye, hát éppen ez volt Jézusnak a kiinduló gondolata, hogy egy ilyen eleven is a történelemben fönnmaradó közösség legyen az, amelyik tovább viszi az ő gondolatát, és ebben a közösségben él. Amikor Origenész egyházatjáról volt szó, valamikor nem is van nagyon régen, és műveit ismertettem, akkor egy bizonyos Celsus vagy más kiejtésben Celsus nevű embernek, aki a kereszténységet támadta, a műveit is előhoztam. Egyébként az a keresztény forrásokban maradt fönn, de volt egy nagy vitája Origenésznek Celsussal, de nem élő vita, mert egyik előbb élt a Celsus, előbb élt, mint Origenész, de valahogy úgy volt ez, mint mikor mi a kommunizmus idején vitatkoztunk mondjuk Leninnel vagy Marxsal a hitanórákon, meg a prédikációkban, vagy azzal a tanítással. Na most hát ugye az Origenész megfelelt Celsusnak, mert azt mondta, hogy hát mit akart a ti vallás alapítótok Jézus? Hát egy ilyen társaságot, ami majd úgy fönn lesz valahogy, hát hogy gondolt, hogy a történelem végzetéig fönnáll? Hát ennek egy államot kellett volna alapítani. Hát ő előtte ott volt a 1000 éves római császárság. Ugye, mert ez Aburbe Conditas Krisztus előtt 753-ban volt, de hát már előtte is, tehát már 1000 év volt a Krisztus utáni második, harmadik század tájékán, ugye, hogy hát itt van egy birodalom, és áll. És azt mondja, tehát ezt kellett volna alapítani, és törvényeket hozni, különböző közigazgatási szerveket, és így tovább. És akkor megmaradt volna, biztosan. Azt mondja, Origenész, nem biztos, hogy így van. Mert akkor az állam módszereit kellett volna magunkévá tenni, hogy eddig a határ, utána nincs tovább. Mint amikor most jönnek ugye a migránsok, azt mondjuk, védjük Magyarország határát. Mi nem megyünk oda a Balkánra, mert az nem a mi országunk. Csak innét, a határtól. Hogyha állam lett volna, azt mondjuk, ez a mi határunk. Ezt védjük, ha kell, fegyverekkel, hadsereggel. És ezt a módozatot kellett volna fölvennünk. De nem. Azt mondja Origenész. Jézus egy élő közösséget alapított, ami nem kötődik államhatárokhoz. És ez adja a lehetőségét a missziónak, hogy kilépünk az államhatárokon. És ugye ezért is nem nemzeti egyház a miénk. Bár nagyon szeretjük a nemzetünket, hozzáteszünk. De nem nemzeti egyház. Mert ha nemzeti egyház volna, akkor csak itt érezném jó magamat. Hát megyek Horvátországba, ott már nem érezném jó magamat, mert ott a horvát zászló, meg sok minden, és ez az ő vallásuk. Nem. Olyan egyházat alapított, ami nemzetek fölötti. De ugyanakkor abban benne vannak a nemzetek, mert Jézus azt mondta, hogy menjetek el minden néphez. Na most egy ilyen alakulat, egy ilyen közösség, ez lett aztán a későbbiekben a mintája az egyháznak. És hát ezen a vonalon indultak el az apostolok is, amikor az egyházat magyarázták, bár Jézus soha nem határozta meg, hogy mi az egyház. De még az Isten országát sem. Gondoljunk arra, hogy hasonlatokat mondott, hogy hasonlít az Isten országa. De nagyon jó volt, hogy hasonlatot mondott, mert azt tovább lehet gondolni. Ha egy jogász lett volna, akkor betette volna egy paragrafusba, az punktum, azon túl nincs. De mondott, hogy hasonlít mondjuk a földben rejtett kincshez, vagy hasonlít az ültető emberhez. És azon tovább lehet gondolkodni. És ezért Jézus hasonlataiba ott van az, hogy szőlőtől szőlővessző, a nyáj, a szántóföld, ugye, aztán a város, ami hegyre épült, gondoljunk a hegyi beszédre, aztán ebből lett a mennyei Jeruzsálem fogalma, később pedig az apostolok tovább gondolják, és azt mondják, hogy ha az egyház egy élő közösség, akkor az egy organizmus, egy Egy szervezet. Szent Pál apostol, aki szerette a hasonlatokat, visszagondolt gyerekkorára, hogy ő a római iskolába vagy a rómaiaktól tanulva hallotta Menénius Agrippának a meséjét. Az egy arról szóló történet, hogy a testnek a tagjai föllázadnak a gyomor ellen, hogy hát ez nem csinál semmit, csak magába veszi a táplálékot, és mi meg dolgozunk a kéz, a láb, a szem, és így tovább. Ne adjunk a gyomornak élelmet. És akkor mi történik? Elgyengül a kéz, a lába, tammese. Tehát, hogy rájönnek akkor, hogy mindenkire szükség van, vagy mindenre szükség van a testben. És ez a hasonlat jön neki Szent Pál apostolnak is, azt mondja, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok, mindannyiunkat egy lélek itatott át, mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ne sok itt mondja, ha a láb azt mondaná, nem vagyok kész, tehát nem tartozom a testhez. De a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná, nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez. Azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Na, hát ez így fajtegíti tovább, hogy azt mondja, hát a testben mindenre szükség van, és ilyen az egyház is. Ott mindenkire szükség van az egyházban, de a fő maga Krisztus. És ezt a Krisztus teste hasonlatot mondja el Szent Pál apostol. 12. Piusznak nagyon tetszett ez a hasonlata az egyházról, és amíg hozzátette azt a szót is, hogy misztikus. Hogy nem olyan, mint a mindannyiunknak a teste, ami fogható, meg műthető, hanem valamiképpen egy lelki összetartozás, és ebben a testben Jézus Krisztus föltámadt lénye van benne. Tehát nem emberevők vagyunk, hogy átjár bennünket Jézusnak a vére, a biológiai vére, hanem a föltámadt Krisztus van. Annak a lénye van bennünk, és hát így alkotunk egy testet, és ez a test, ez élő szervezet, ahol mindenkire szükség van. És itt említette már Szent Pál, hogy a Szent Lélek benne van mindenkiben. Azt mondták, hogy mindenkiben ott van, a megkeresztelt emberben, mert mi a Szent Lélek templomai lehetünk. Tehát, ahogy a templomban jelen van az Isten szellemi módon, úgy bennünk is jelen van a Szent Lélek. Ha pedig a Szent Lélek minden egyes egyháztagban benne van, akkor maga az egyház is a Szent Lélek templomává kell lenni. Kell, hogy legyen. Aztán a Szent Pál mond ilyet is, hogy jegyes, hogy Krisztus jegyese. Ugye hozzáteszi egy mai teológus, hogy nem özvegye, mert az özvegy a szabadon rendelkezik a javakkal, de a jegyesnek azt kell tenni, amit a vőlegény akar. Vagy akkor anyának is mondja az egyházat Szent Pál, hogy a keresztség által új életre szült bennünket. Innét lett aztán az anyaszent egyház szó. Ugye ez a Galatákhoz írt levélben van, hogy az egyház anya, hogy az anyaszent egyház. És ebből mindjárt adódik egy olyasmi, ahogy a földi anyját az ember elfogadja, és még olyan ember is, aki hát sajnálatos módon nem olyan anyát kapott, aki úgy nagyon szeretné őt, meg minden, az is azért úgy védi az anyját, az én anyám. Tehát, ha nem is kapott sok szeretetet tőle, de azért benne van, az én anyám, ugye? Tehát, hogy nekünk az Anya Szent Egyházzal így, ez a mi anyánk, ugye? Ez Karl Lanner mondja, hogy lehet, hogy egy ráncos idős nő már, de az anyánk, az egyház, ugye? Lübach, nagy teológus volt, amikor sok támadás érte őt 50-es években, újító gondolatai miatt azt mondta, anyám az egyház. Tehát akármi történik, én az Anya Szent Egyházhoz tartozom. És hát ez is egy megközelítése az egyháznak, és ahogy volt az Izrael népe, mert ők Isten népének tartották magukat, mi pedig ugye a II. Vatikáni zsonat nyomán azt mondjuk, hogy az Isten új szövetségi népe, ez az egyház. Tehát ezek a hasonlatok közelebb visznek bennünket az egyház megértéséhez. Amit, hogyha mostan én, ha nem is definiálni akarok, hanem valamiképpen lényegét érintve kifejezni, akkor azt mondom, ha egyszer az Úr Jézus, ami üdvösségünkért jött, azért jött, ugye, tehát úgy szerette Isten a világot, hogy elnevesszen, aki benne is, ismerjük, akkor ez az egyház ezt a művet viszi tovább, épp azáltal, hogy az üdvösségre segíti az embereket. Tehát nagyon jó, hogy végzünk szociális munkákat, meg kell is, de az következmény. Az egyház elsődleges feladata, hogy az embereket az üdvözítésben segítse. És hát itt van a feladatunk az élő tagoknak, hogy a közösséget erősítsük, hogy szívesen jöjjenek közénk a részvételünkkel, és a tanúságtevő missziós élettel. Ferenc pápa erre a szinodusra egy imádságot fogalmazott meg, amiben a Szent Lelket hívja, talán lehetne záró gondolata, imája a mostani hittanóránknak. Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze, egyedül te vezess minket, lej otthonra a szívünkben. Taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk. Ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk. Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, s ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Szentlélekkel egységben, mindörökkön, örökké. Amen. Hát ez a záró gondolat egyben egy nyitánya annak a folyamatnak, ami előttünk áll a szinodusi készületben. Hát érdemes arról elgondolkodnunk mindannyiunknak, hogy én mit gondolok az egyházról, mi az, amit én tudnék azért tenni, hogy elevenebb legyen, vagy a részvételem aktívabb, és hát általam is azért megszólítódjanak emberek, magyarul segítsek másokat is a Jézus Krisztushoz vezető úton, ezáltal tanúságot tegyek és misszionáljak. Hát ez a feladat áll előttünk, ez egyébként nem csak mostanra, hanem az egyház egész életére szól, de most ez a kihirdetett szinodus ezt tűzte ki célul. Ebben segítsen bennünket a Szentlélek Úristen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.